hatatlan kérdésére ebben a könyvben állnak össze a mozaikok. Ebben a könyvben kerülnek a darabok a helyükre. És a modern tudományos gondolkodás kialakulása igazából a Bibliának köszönhető. Ugye borzasztó fejlett volt a keleti gondolkodás, Ázsia, Kína, Japán, ugye sok szempontból megelőzték Európát. A tudományos gondolkodás mégsem ott alakult ki. Miért nem? Azért, mert nem feltételezték, hogy a megfigyelhető világ, a természet mögött egy értelmes tervező van, akinek az alkotása az ő képére teremtett értelmes ember által megérthető és kielemezhető. Ha nincs az a feltevés, hogy a kutatás reménnyel teli, azaz vezethet eredményre, hisz egy értelmes lény rakta össze ezt az elsőre kaotikusnak, elsőre annyira nem rendezettnek tűnő valóságot, akkor a kutatás abban marad. És mondhatnánk azt, hogy Kínában alacsonyabb szellemi színvonalal értek az emberek, ezért alakult ki a tudományos gondolkodás Európában. De hát ez nem igaz. Tehát ez csak nem igaz. A tudományos gondolkodás születése annak köszönhető, hogy hívő emberek meg akarták érteni egy értelmes Isten, értelmes alkotását. És ma már látjuk az összefüggéseket, ma már nyilvánvaló, hogy a fizika törvényei hogyan működnek. De amikor Newton gondolkozott rajta, amikor először csodálkozol rá valamire, ami egyfelől természetesnek tűnhet, akkor bizony nem annyira nyilvánvalóak az összefüggések. Nagyon komoly, nagyon kitartó és hosszantartó kutatás és gondolkodás kellett ahhoz, hogy az első alapvető kapcsolatokat felismerjük a gondolkodók. Az a hit adta nekik a reményt, hogy egy értelmes Isten rakta össze a világot, akinek az alkotása megérthető és értelmezhető. Érdekes, nem? Pont a Biblia az, amely támogatja a tudományosságot, és nem mond neki ellent, és nem cáfolja. Úgyhogy nagyon köszönjük Lennon, ámulatos volt, köszönjük szépen. Efezusiakhoz írt levél. És nagyon jó lesz. Vége nagyon jó. Mindig a vége a legjobb. Tudjátok, ott jön a happy end. Meg ott bontakozik ki minden, ott van a sztori végkifejlete, a csattanó. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a szellem által. Éppen ezért legyetek éberek teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. És én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Úrunk, csak kérjük, hogy te magyarázd el nekünk ezeket a szavakat. Te szólj hozzánk. Amen. Ez a rész közvetlenül a szellemi háború talán a Bibliában legrészletesebben kifejtett része után következik. És erről beszéltünk legutóbbi alkalommal. És valójában Pál a szellemi hadviselés kategóriáinak a tisztázása után az imából kezd el beszélni. És ez talán a kereszténység legvégső igazsága. A kereszténység az egy kapcsolat Jézus Krisztussal. Egy kapcsolat Istennel. Nem a mi szokásrendszerünk. Nem egy társadalmi jelenség, nem csak egyszerűen hasznos ismeret, amely segít nekünk jobban élni, hanem mindenek előtt és mindenek felett egy kapcsolat Istennel. Abban a pillanatban, ahogy ez háttérbe szorul, abban a pillanatban, ahogy ez elveszíti az igazi jelentőségét a hétköznapi életemben, abban a pillanatban válik a kereszténységem üresség. Mindegy, hogy bibliaszólós keresztény vagy, református, evangélikus, katolikus, vagy teljesen mindegy. Abban a pillanatban, ahogy a szerelem elmúlik, abban a pillanatban nem marad semmi különleges. És miért vagyok ennyire szélsőséges? Miért mondod ezt? Azért, mert az út keskeny, amely az életbe visz. Nagyon keskeny. Annyira keskeny, hogy valójában nincs is kiterjedése. Egyetlen egy személy az út, amely az életre visz. Jézus Krisztus, ő mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő az egyetlen, akin keresztül mindaz, amiről ez a könyv beszél, megvalósul. Ő az egyetlen, akin keresztül mindaz, ami belőlem hiányzik, beteljesedhet. Ha érintem őt, élek, ha elveszem a kezemet, meghalok. Ha érintem, élek, ha elveszem, meghalok. Élek, meghalok, élek, meghalok. Ilyen egyszerű. És persze nem esek össze és visznek ki dobozban, de azt, amit életnek hívunk, ami nincs tele depresszióval, ami nem üres, ami nem keserű, ami hálás, ami vesz egy mély levegőt és él, az az élet, amire gyerekként, 10-20 évesként és így felnőttként is vágyunk, az nincs Jézus Krisztus nélkül. Egy valódi kapcsolat. És túl vallásosak vagyunk. Értitek? Mi is túl vallásosak vagyunk. Úgy értem, basszus, egyszerűsíts le, mi a bánatról szól ez az egész. Legyünk egy kicsit tudományosak, legyünk felfedezők, legyünk egy pillanatra mind ateisták. Oké, mind ateisták. Legyünk olyanok, akiknek nincs egy 2000 éves egyház történelme, és egy 6-7000 éves történelmünk, ahol Isten már egy előrehaladó kijelentésben bevitte a kultúránkba, bevitte az általános emberi tudatba Isten létezését, és ahol már az ördög és az emberi régi bűnös természet ezt a kijelentést ugyanígy kulturálisan és a világ képünk szintjén el is torzította. Oké? Képzeljük el, hogy egy tudományos, fantasztikus regényt olvasunk, ahol egy teljesen nem spirituális, teljesen ateistának akartam mondani, de nem ez a lényeg, egy teljesen fejlett, teljesen kultúrált, teljesen civilizált, teljesen klassz világ, Isten ismerete, de mindenfajta ismerete nélkül él. Egy igazi ateista világ. Képzeljük el, akik keresik az igazságot, akik keresik a valóság részleteit, akik kutatnak, akik járják a végtelen űrt, és benéznek minden bolygó mögé, és minden kő alá, hogy egyre mélyebben és egyre jobban megismerjék a valóságot. Egyébként ez a modern ember hozzáállása, ez a humanista, racionalista módja az igazság keresésének. Az ember önmagából kiindulva egyre részletesebben és egyre átfogóbban ismeri meg az öt körülvevő valóságot. Részletről részletre halad előre, és reméli, hogy egy ponton a teljes képet össze tudja rakni, és ezzel választhat minden kérdésére. És leszállnak egy bolygóra, ott a kutatócsoport vizsgálódnak, és egyszer csak, tudod, intelligenciára utaló nyomokat találnak. Először a történelmük során találnak, tudod, egy üzenetet. És ahogy tudod, a számítógépeik dolgoznak rajta, és megfejtik az üzenet kódját, és tudod, lefordítják a saját nyelvükre, és elkezdik olvasni, egy félelmetes lénynek az üzenete mondakozik ki előtt. Egy olyan lénynek az üzenete, aki mindenütt jelen való. Aki nem csak valahol ott van a bolygón, hanem aki az egész bolygót áthatja. Ott van a kőben, ott van a levegőben, ott van mindenütt. Egy lény, aki nagyobb mindennél, amit eddig el tudtak képzelni. És ahogy olvassák tovább az írást, kiderül, hogy ez a lény nem csak mindenütt jelen való, de mindenható. teljes bölcsességgel bíró. És nyilván ezt csak olvassák. Ezt az információt szerzik róla. Hogyan gondolkoznának? Úgy értem, mik lennének az első és alapvető kérdések? Hogyan viszonyulnának ehhez a lényhez? Az első kérdés ez nem egy barát vagy ellenség. Az, hogy megtaláltuk ezt a könyvet, ez azt jelenti, hogy gyorsan föl kell szállni és húzni innen, vagy azt jelenti, hogy tovább kell keresni, és valahogy kapcsolatot kéne felvenni vele. Nem? Nagyon fontos lenne rájönni, hogy milyen a természete. Barát vagy ellenség? Vagy közömbös? Ha közömbös, akkor nyaggathatjuk, hát ha tudunk szedni belőle valamit, ami a hasznunkra van. Ha ellenség, akkor fussunk az életünkért, és mi leszünk talán az emberiség megmentői, ha el tudunk menekülni ezzel a lényelől. Vagy esetleg a világűrnek erre a szakaszára húzunk egy vasfüggönyt, és azt mondjuk, hogy itt ezt át ne lép, mert itt van a mindenütt jelen való, de tudod, ez is őrület, mert hát meghúztuk a vasfüggönyt, de azzal csak mi zártuk ki magunkat annak a valóságnak az egyik feléből, amelyiknek mind a két felé ott van. Zavarban. Mit csinálok? Érted a gondolkodásomat? Ebben nincs egy pap, nincs templom, nincs ima, nincs semmilyen vallásos előfeltevés közhely. Egy nagyon egyszerű valóságnak a megértése van ott. És ennek a nagyon egyszerű valóságnak, hogy van egy óriási lény, aki mindenek felett való, és vagyok én. És most mi lesz? És most mi lesz? És ha csak az üzenetet nézi, akkor tudjátok mi lesz? Egy szerelem lesz. Akkor az lesz, hogy ő azt mondja, hogy végre hazajöttél. Én vagyok a te Istened. Ami azt jelenti, hogy én vagyok az apád, az anyád, a barátod, a testvéred. Én vagyok az, aki eddig hordoztalak, hisz mindent, ami körülötted van, én raktam köréd, miattad és érted raktam köréd. Nem csak, hogy nem akarlak elpusztítani, nem csak, hogy semleges vagyok, nem csak, hogy barátságos vagyok, de mindannak, amit te valóságként ismertél, én vagyok a végső oka, és te vagy a célja. És aztán mindez a kettő kapcsolatáról szól. És minden, ami túlmegy ezen, az csak ezt a célt szolgálja. Isten dicsőségét, ami jelenti azt, hogy Isten ki kell, hogy nyilvánítsa magát, mert kell, hogy mutatkozzon, különben mi sem tudunk róla, ugye? Dicsőülj meg, Uram! Ezt mondta Mózes, ugye? Mózes mondta? Hadd lássam a dicsőségedet. Igen, mondta? Biztos? Biztos, hogy Mózes volt? Nem én is? Mózes. Hadd lássam a dicsőségedet. Micsoda kérés! De és milyen értelmes kérés, ami van olyasmi kérdés. Figyelj! Hadd nézzem be a függönyt. Hadd lássalak igazán. Elég a rizsából. Színről színre. Mi vagy te? Ki vagy te? Mik vagyunk mi együtt? Hadd lássam a dicsőségedet. Ez a teremtés célja. Isten megdicsőülése. Amit könnyű úgy félreértelmezni, hogy na mindegy, erről ne is beszéljük. Isten megdicsőülése. És aztán a kapcsolat. És aztán a kapcsolat. Ez minden. És ezt semmi nem előzi meg. Hanem mindaz, amiről a Biblia beszél, elvileg szolgálja ezt. Eszköze. Mint például az ima. Hogy értem, a feleségem nagyon jól, nagyon-nagyon precízen és pontosan felismeri, hogy a kapcsolatunk gyatros, amikor két hete nem beszéltünk. Vannak ilyen érzékelői. Kommunikációs sűrűséget vizsgál, és elemzi az eszközt. És amikor a kommunikációs sűrűség két nap alá zuhan, akkor válságos állapotba kerülünk. Miért? Mert a kapcsolat sérül, a kapcsolat nem él, a kapcsolat kommunikációban fejeződik ki. Egyrészt kifejeződik másban is, de a kommunikáció az egyik, hogy beszélünk egymással. Ugye nem hogy a bánatban lehet egy kapcsolatod Istennel, hanem beszélsz vele. Hát legalább mondd el neki, hogy mi van vele. Na, de hát én nem hallom Isten. Jól van, akkor, de magadat hallod? Azt érted, hogy ő hall téged? Akkor beszélj hozzá, mondjad neki. És ha nagyon merész vagy, ugye tényleg nagyon merész, akkor néha beszéd közben vegyél levegőt. És miközben levegőt veszel, figyelj oda, hát ha mégis válaszol. Tudod, mi a baj az imával? Tudod, mi a baj azzal, hogy nem hallod Istent? Az a baj, hogy nem hiszed, hogy hallhatnád. Nem hiszed elég következetesen, hogy hallhatnád. Valami olyasmi vagy, mint egy kínai tudós. Felfedeztem a puskaport, milyen izgi? Hát, ha felfedezek valami mást is. Hát itt nincs semmi, hát itt sincs semmi, itt sincs semmi, itt sincs semmi, menjünk vissza a puskaporthoz. Még be kellett volna nézni pár kő alá. Lehet, hogy meg kellett volna próbálni összetörni a követ. Egyébként ezt sem teszik a keleti vallásokban, mert ott azt hiszik, hogy a természet és az istenség egy. Úgyhogy hogy jönnek ők ahhoz, hogy szétszedjék Isten? Ugye? Tehát ezek nagyon érdekes előfeltevés. De a lényeg az az, hogy ha nem hiszed igazán, hogy a kutatásod, a várakozásod sikerrel bírhat, akkor idő előtt feladod. És nagyon sokan így adják fel az imát. Hát én nem hallom Istent. Oké, és mióta próbálok meghallgatni? Hát 3 éve, amikor keresztényettem, próbáltam egyszer, és nem sikerült. Azóta nem nagyon próbálgattam, mert csalódtam, és nem nagyon bírom a kudarc élményt. Meg akárhányszor próbálok imádkozni, és nem hallom Istent, az azt mondja nekem, hogy értéktelen vagyok, mert én vagyok csak olyan béna, hogy nem hallom Istent, a többiek mind hallják csak én nem, úgyhogy én nem próbálkozom ezzel többen. Próbálkozz tovább. Ugye te mondd el neki, ami a szívedem vagy, légy vele átlátszó, légy vele őszinte, és aztán hallgass egy picit. És miközben hallgatsz, ne a telefonodat babrál, vagy nem is tudom, hanem koncentrál. Most mondtam neki, hogy szeretem. Hát, ha mondja is valamit, tudod, és figyelj. Hát ez nem érve. De akkor folytatom, mert akkor jó, akkor ehhez nem szóltál hozzá, de nekem van még mondani való. És akkor tőle azt mondom, hogy tényleg csak ott ülsz és nézel. Értem? Semmi? Nem. Jó, van, most hitetlen vagyok. Rendben. Jó, de hát egyszerűen így érzem magam. Most ezt úgy is tudom. Hogy is mondtad, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellen, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Miértem, ez egy elég szerető hozzáállás. Lehet, hogy valamiért most nem szólsz hozzám, de azt tudja, hogy szeretsz. Úgyhogy hinni fogok bennem, hogy szeretsz. És csak itt vagyok. És egyszer csak hallod a csendes hangot. Néha nem hallod, hanem a kapcsolat egy másik, nagyon fontos tényezője lép be a közösség, a jelenlét. A feleségem ezt nagyon értékeli, amikor leülök mellé, és csak azt mondom, hogy szeretlek. És aztán ott ülök mellett. Azért ülök ott, mert ő is ott. Azért ülök ott, mert mi együtt vagyunk. Csak ott ülünk egy kicsit egymás mellett. És a jelenléte megvigasztal engem, és az én jelenlétem megvigasztal őt.
a jelenlétbe. És néha Isten csak ennyit tesz, belép a jelenlétedbe. És amikor először éled át életedben, azt mondod, hogy sose éltem még ezen. Sose éltem még ezen. Kereszténység egy kapcsolat. És ahogy a kapcsolat részét kiveszel, nem marad, figyeljetek, nem marad, legyünk ilyen kockásak, nem marad semmi. Valami félelmetes marad, mégpedig a reménytelenség. Mert a végső megoldást is próbáltad már, és az sem működött nekem. Érted, mire gondolok? A vallás rettenetes. A kapcsolatot, a személyes kapcsolatot hiányoló vallás rettenetes. Mert ott voltál, ahol lenned kell, amin túl már nincs hova menni, és nem működött. De a kereszténység, a Biblia és Isten nem egy vallás, hanem egy minden kimutatástól mentes kapcsolat. Kapcsolat. És kérlek, próbáld ilyen egyszerűen nézni. Leszálltál a bolygóra, megtaláltátok az üzenetet, aminek semmi vallásos jelentősége nincs, egy üzenet egy másik intelligenciától. És az üzenetet értelmezve kiderül a forgatókönyv. Ki az az intelligencia? Mit vár tőle? Mi a viszonyotok? És az egész teljesen a maga létének egyszerűségével elkezd fejlődni. Mint egy randevú. Mint ahogy férfi és nő járnak együtt. Egy ismerkedés, és aztán vagy lesz belőle valami, vagy nem. Ugye ezt még nem tudjuk az elején. De ez egy kapcsolat. És az is kell, hogy maradjon a legjobb. De ez egy intervenció volt. Zárójel bezárni, visszajelentősen a középletéhez. Pál a szellemi háború kellős közepén, vagy végén a lezárásaként, a csattanóként mit csinál? Bezárja a zárójelet, és azt mondja, de az egésznek a lényege az, hogy mi Istennel kapcsolatban vagyunk. És ezt az egészet ezen a szinten lehet csak megnyerni, hogy te Istennel kapcsolatban vagy. Úgyhogy beszéljetek Istennel, kérjétek Istent, kérjétek őt komolyan, ezt hívják könyörgésnek. Tehát kérd őt úgy, mint ahogy feleségem néha elém áll, és azt mondja, hogy a gyerekeket el kell vinni orvoshoz. Kérlek, vidd el az orvoshoz. Ugye te nem, mert a gyerekeket el kell vinni orvoshoz, úgyhogy figyelj, férjem, uram, el kell őket vinni, nem betegek, köhög, lázas, el kell vinni orvoshoz, én most nem tudok, de te el tudod, kérlek, vidd el az orvoshoz. Tudom, hogy te is szereted a gyerekeinket, tudom, hogy neked is fontosak, én most számítok rá, hogy te a magad tekintélyével, a saját jogos szerepeddel, a te akaratod szerint ezt megteszed, kérlek, tedd meg, kérlek, vidd el a gyerekeket orvoshoz. Könyörög. Isten szereti, ha könyörögnek neki. Isten szereti, ha szaván fogják, ha ismerik őt, és az alapján, ahogy ismerik őt, számítanak rá, hogy ő válaszol és megteszi, amit kértünk. Szereti a következetességet, szereti a kitartást, szereti a nyaggatást. Beszéljetek Istennel, sőt, könyörögjetek. Miért? Mi, és hogyan? Oké, mindenkor a lélek által. Ugye itt Istenről beszél, tehát nem az emberi lélekről, hanem Isten lelkéről. Most nem néztem meg görögben, de itt is valószínűleg a spirit szó szerepel, a szellem. Azaz Isten szent szelleme által. Oké, amikor valaki megtér, ez Efézus elején volt, 1.13, akkor Isten eljegyzi őt a megígért szent lélekkel, elpecsételi. Ami azt jelenti, hogy Isten szelleme belé töltözi. Te egy olyan lény vagy, akiben Isten ott van. És Isten szelleme benned együtt munkálkodik veled. És bizonyos értelemben részévé vál neked. Mint hogyha lenne egy új érzékszerved. Mint ha lenne egy új része a lelkednek. A szellemed. És lehetséges úgy imádkozni, hogy testből,
Ami valami olyasmit jelent, hogy én a saját agyammal azt akarom mondani, hogy és kimondom. De lehetséges úgy is imádkozni, hogy mielőtt elkezdek beszélni, belépek Isten jelenlétébe. Úgymond Isten szellem mélyre kezdem ráhangolni magam, elkezdem hagyni, hogy ő motiváljon gondolatokat, ő idézélve téve, de irányítson gondolatokat, hogy ő segítsen nekem kimondani azt, amit ki akarok mondani, segítsen a dolgokat úgy látni, ahogy látni kéne, úgy kérni, ahogy kérnem kéne. És az imám, nem tudom milyen jó kép, szélességet, hosszúságot, magasságot és mélységet kap. Ezt mondja nekünk. És aztán így folytatja. Éppen ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. Azt mondja, hogy legyünk éberek, és legyünk álhatatosak. Ami azt jelenti nekem, hogy megtörténhet, hogy ellustulunk, hogy elfáradunk, hogy elalszunk. Hogy nem éberek vagyunk, hanem hétköznapiak, megszokottak. És ugye te ez, amiről az előbb beszéltem, a kereszténységem elkezdi nélkülözni a személyességet. Elkezd egy intézményé, egy kulturális eseményé, a barátokkal való találkozássá, érdekes gondolatoknak az őrzésévé redukálódni, és elvész belőle a kapcsolat. Elvész belőle az ima, elvész belőle a közösség, elvész belőle a szerelem. És ezt mondja, hogy legyetek éberek. Úgy értem, a feleségem figyelmeztet engem, amikor elaludtam a kapcsolatban. Mert szenvedni kezd, és a szenvedése látványos. De Isten ennél erősebb. Ugye, Isten nem omlik össze, ha két hete nem beszéltél vele. Te omlasz össze. Úgyhogy ezt mondja, hogy légy éber, és légy áldozatos, ami kitartót jelent. És könyörög, imádkozz minden szentét. És úgy tűnik, hogy ez a legfontosabb téma. Ha imádkozol, miért imádkozz? Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egyetlen képes legyél tovább gondolkozni, imádkozz magadért először. Ragd a helyére a saját kapcsolatodat Istennel. De itt ne ragadj le, mert ahogy te rendben vagy, abban a pillanatban felemeled a fejedet, és látod, hogy a világ nagyobb, mint a te életednél. És látsz más embereket. És őértük imádkozz. Mert ők is ugyanezt fogják tenni. És ilyen módon a kapcsolat, amely az életünk lényege, és elsősorban Istennel van meg, elkezd kiterjedni a testvérek felé. Mégpedig Istenen keresztül. Istennel együtt, és egy kapcsolati háló jön létre, amely az élet, amely ugyanaz az anyag, ugyanaz a lényeg, amely az örökké valóságban is ott lesz. Isten és te és a testvérei, hozzád hasonló emberek serege, akik ugyanolyan drágák Istennek, mint te. És a kapcsolat vele rajta keresztül a többiekkel, és aztán tudva, hogy mi Istenhez tartozunk egymással. Egy olyan csoda, egy olyan hihetetlen élmény, egy olyan érték, ami megint nem létezne Isten nélkül és enélkül. Talán lehetne mondani, hogy ez a gyülekezet. Ez a gyülekezet. Nem a templom, nem a szerda esti alkalom, amikor összegyűlünk, hanem a kapcsolat, amely ott van akkor is, ha nem vagyok itt szerda este. Bár jó eljönni, mert ez a következő lépés, amikor megszorongathatom a kezedet, a szemedbe tudok nézni. De ennél többről kell, hogy szó legyen. Arról a kapcsolatról, ami ebben a misztikus, nem is annyira misztikus, mert én nyilvánvalóan beszél róla Isten, inkább természet feletti valóságban lepleződik le. Azt mondja, könyörögve az összes szentekért, és én értem is. Én értem is. És ezt mindannyian mondhatjuk. És én értem is. Úgy értem, figyeljetek, az életem nem működik, ha ti nem imádkoztok értem. Mert Istennek menedzselnie kell az életemet. És Isten valahogy úgy döntött, hogy a gyermekei felé érzett felelősséget nem egyedül hordozza, hanem a többi gyermekkel együtt. Igen, én vagyok a Slingov Sanyi atya, de te vagy a testvére. És persze én az atya mindent elintézhetek, de nem egy sündisznót akarok építeni, ahol Isten van a középpontban, és minden emberrel csak egyetlen egy tüske kapcsolja össze Istent, és aztán azon kívül nincs semmi, hanem azt akarom, hogy egy háló legyen. Hogy a szeretetnek, a felelősségnek, a törődésnek keresztszállal is legyenek. Úgyhogy én azt mondom, hogy a Slingov Sanyit hagyom szenvedni, amíg te nem imádkozol érte. Ó, miért csak a szenvedség? De
segíteni.
Úgyhogy imádkozz a Slingov Sanyiért. Jó, és most tudod, hogy ezt viccesen mondom, mert így mondta Pál, hogy én értem is, de ezt mind mondjuk. A Rafi mondja, az Éva mondja, mindannyian mondjuk. És én értem is. És én értem is. És Istennek ez a terve. Kapcsolat. De aztán ennek van egy témája is. Mert Pál rögtön, hogy értem, rögtön a harcos jön elő. Rögtön a világ megváltó. Rögtön a lényeg lényegére térve. Arra, aminek meg kell történnie, ami az életet viszi mindenhova, és hozta el neked is, és nekem is. És azt mondja, hogy imádkozz, én értem is, hogy adassék nekem az ige, hogy adassék nekem Isten beszéde, hogyha szóra nyitom a számat. Azaz, beszélnünk kell Isten dolgairól. Muszáj, hogy ezt megismerje minden ember. És ne csak tudjon róla, hanem egyre mélyebben és mélyebben ismerje meg. Beszélni kell róla. És nem emberi okoskodással, mert akkor megint egy vallást gyártunk. Értitek mekkora a kockázat? A mai vallások, azaz az eltorzított képek Istenről, az emberi cselekedetekre korlátozott szellemiség, ami egy torzulás, az abból adódott, hogy az eredeti üzenetet elkezdték emberi módon értelmezni. Csak egyszerűen hozzátettek és elvettek. Csak egyszerűen felszínesek voltak vele. És persze ott van az ellenség munkája, amely szándékosan óriási intelligenciával, óriási tervezettséggel torzítani akarja az üzenetet. De mi ezzel ellen védekezhetünk. Mégpedig úgy, ahogy egészen eddig beszéltük, az egész Efezusi levél erről szól, de itt ezen a ponton erről szól, hogy az ima, ahol mindig Isten előtt vagyok, mielőtt kinyitom a számot. És azt mondom, hogy Uram, nem én beszélek, hanem Te beszélj rajtam keresztül. És ti pedig, amikor néztek rám, úgy nézzetek rám, mint valakire, akit reméljük, hogy Isten használni fog. Ha nem használja, akkor az egész hasztalan. Akkor nem érdemes hallgatnunk, akkor nincs miről beszélni. De ha Isten használja, akkor az ige úgy fog elhangozni, ahogyan kell, és én ezért imádkozom. És ez a folytatás. Azt mondja, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát. Nagyon érdekesek ezek a szavak. Nagyon érdekes a kapcsolat, amit itt lelepez. Azt mondja, hogy bátran ismertessem meg. Miért van szüksége bátorságra? Tippelj! Miért kell bátorság ahhoz, hogy egy örömhírt elmond? Az evangélium örömhírt jelent. És az örömhír az, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Hogy kegyelemmel fordul az ember felé. Kárisszal. Én megnéztem, a kárisznak van több alakja, amit használ a Biblia, és az egyik talán leggyakrabban használt alakja még ámulatosabb, mint ahogy eddig mondtam. Vagy lehet, hogy erről külön fogunk beszélni. De tényleg azt jelenti, amit mondtam, tehát jó téteményt, meg nem érdemelt ajándékot, jóságosságot jelent, de jelent ennél többet is. És sok helyen olyan, tehát már úgy is van fordítva, amit még jelent. Mindegy. De hogy miért kell bátorság ahhoz, hogy egy örökké elmondani? Miért kell? Hogy?
Mert a világrendszerben más hisznek.
Igen. Tehát az van, hogy az egyik ok az az, hogy a világrendszer a saját hitét szeretné őrizni, és amikor bár egy örömhírről beszél, ez egy csodálatos magyarázatról az életre, ellenségesek vele, mert más, mint az övék. Ez a természeti magyarázat. De van még egy magyarázat. Miért ellenségesek vele? A közeg ellenséges. Oké, tehát konkrét démoni ellenségeskedésről van szó. Tehát azt gondolom, hogy amikor te az evangéliumról beszélsz, akkor ott egy démoni ellenállásban ütközöl, ahol egyszerű humanista alapon megmagyarázhatatlan ellenségességet és ellenszembe produkál valaki, aki hallgat téged, és tapasztalsz meg te, aki hirdet ezzel az evangéliumot. Úgyhogy tényleg egy szellemi háborúról van szó. És most lehet, hogy nem fogom megtalálni ezt az igerészt. Egy pillanat türelmet kérek, mert ha megtalálom, akkor ez most hasznos lesz. Hol van az a rész, hogy az Úr szolgálja ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos, és szerítség, tanításra alkalmas, türelmes. Igen. Aki szerítséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha megadja nekik az Isten, hogy az ördög csapdájából felúcsúlva megkérjenek, ezt most fejből mondtam, valami ilyesmi, de ez a lényeg, hogy amikor te hirdeted az igazságot, amikor tanításra alkalmas vagy, amikor szerítséggel neveled az ellenszegülőket, akkor több történik, mint amit te fizikailag megteszel, hogy meggyőző vagy, hogy tudtad a megfelelő válaszokat, hanem ott van a háttérben Isten szellemének a munkája. És ő az, aki egy természetfeletti ellenállással szemben egy természetfeletti áttörést tud elérni. Ez is megint miről szól? A kapcsolatról, nem? Én hirdetem az örömhírt, és mentem meg emberek életét. Én csak hozok egy hírt, és Isten az, aki megmenti emberek életét. Megint a kapcsolatról szól. Én kapcsolatban vagyok vele, vele megyek hirdetni az örömhírt. És aztán, ahogy találkozom valakivel, rögtön arra számítok, hogy ők is egymást megtalálják. Úgy értem, ő meg Isten. És én csak ennek a bimbulcó kapcsolatnak, mint egy jó kerítő, a segítője vagyok. De alapvetően Istennel, Istenhez vezetjük az embereket. Miért? Mert ez az élet lényege. Mert ez az, amiről szól. És aztán még egy dolog, amiért szükség van a bátorságra. Velem vagytok még egy picit? Figyeljetek, ez izgalmas lesz. Lehet, hogy az elkövetkező hetekben fogok még erről beszélni. Miért van szükség négy bátorságra? Mert az evangélium, mert az örömhír, mert az, amiről a Biblia tényleg szól, az nem csak a világ szemét szúrja, hanem úgymond a vallásos világ szemét. Keresztények, úgymond keresztények, de akár igazi keresztények sem mindig viselik el az igazságot úgy, ahogy tényleg van. Olyan könnyű Isten emberivé tenni, az isteni rendet belepasszírozni az emberi rendbe, az isteni értékeket emberi konvenciókkal összemosni. És így egy kulturálisan elfogadható evangéliumot őrizni és hirdetni. És ennek az egyik leglátványosabb frontja az a kegyelem vagy törvény. tényleg ez a leglátványosabb pontja. Figyeljetek, annyi, tehát annyi zavarba jött emberrel beszélek, ugye, mert mi a kegyelmet hirdetjük, a kegyelem van a központban. És nem válunk szabadossá, és nem válunk törvénybe lenni, hanem csak hiszünk, hogy úgy hirdetjük az evangéliumot, ahogyan az tényleg kell. De ez bátorság kell. Ugye, nem lehet, hogy Isten ekkora biztonságot adott az embernek, hogyha hittem, örök életem van, és ezt nem veszíthetem el. Ugye, rengeteg, sok beszélgetésem van, rengeteg azt tudom, sok beszélgetésem volt az elmúlt időben, ahol csak egyszerűen félnek azt mondani, hogy tényleg nem veszítheted el. Jó, én is úgy gondolom, ahogy te. Szerintem se veszítjük el, de ha nagyon messzire mész, akkor elveszítheted. Csak persze nem megyünk olyan messzire. De hogyha nagyon messzire mész, akkor elveszítheted. Félnek egyre szélsőségesnek lenni. Az örök biztonság tana félelmetes. És figyelj, 100 keresztényből 98 körülbelül ítelnél nem hisz benne. És nem meri mondani. Úgyhogy ha te neked nincs bátorságod, akkor olyan könnyű azt mondani, hogy jó, akkor lehet, hogy mégis elveszíthetjük. De csak egy olyan távoli ponton, ahol úgy, te úgysem érsz. De...
Kár, mert azzal Isten is elveszíti a dicsőségét.
Tessék?
Azzal Isten is elveszíti a dicsőségét.
És Péter azt mondja, hogy ezzel a megalkulással Isten is elveszíti a dicsőségét. Így van. Mert, megint láttam egy filmet. Ez egy... nem, ezt lehet, hogy nem kell megnézni. Nagyon szomorú, nagyon fájdalmas film volt. De lehet, hogy érdemes megnézni.
Jó, rossz, jó.
Rossz kategóriát, igen. Ez egy, azt hiszem, jó. Lehet, hogy nem, elég fáradt voltam. Lehet, hogy nem vettem az egész üzenetet. De amit vettem belőle, az szerint egy jó film volt, de úgy, hogy nem tudnak róla. Tehát csak egy keresztény embernek jó. És szerintem csak egy kegyelmi hívőnek jó. A következőről szól. Éva. Egy jövőben játszódik, és robotokat, egy robotfejlesztő mérnökről szól, aki az egyik legzseniálisabb személyiségalkotó. Tehát amikor megcsinálnak egy robotot, akkor őt kérik meg, hogy a személyiségét összerakja. És minél életfűbb, minél spontánabb, minél igazi robotokat akarnak csinálni, és épp egy gyerekroboton dolgoznak. És ahhoz, hogy a robot személyisége életfű legyen, ahhoz igazi embereknek, a igazi gyerekeknek a személyiség jegyeit másolják. Úgyhogy amikor ez a mérnök összerak egy személyiséget, akkor előtte interjúkat és teszteket készít igazi gyerekekkel, akiknek a mintájára. És egy kis faluban dolgozik, ilyen nagyon lazán, ugye egy top mérnök otthonról, ő diktálja a feltételeket, és a cég nagyon akarja, hogy dolgozzon neki. És hát azt mondja, hogy nem jó az alany, unalmasak. Hát egyszerűen unalmas alanyból unalmas robot lesz. És hogy egy és az iskolába menet, meg nem is tudom mozogva, találkozik egy lányjal, aki egyébként az egyik munkatársának a lánya. Egy aranyos 12-13 éves kislány lehet, és borzasztó jó fej. Tehát ilyen igazi, élettel teli, tehát egész különleges, vagány, közvetlen, tündéri. Tehát minden szinten egy ámulatos kislány. És hát őt akarja mintán. És el is kezd vele interjúkat csinálni, el is kezd összebarátkoznak, és közben kiderül, hogy régen volt, neki régen kapcsolata volt a mamájával. És az a szál is elkezd újra felmelegedni, és a kislány nagyon elkezd ragaszkodni hozzá, mint egy apjára kezd elnézni. És aztán a dolgok elkezdenek bonyolódni, És kiderül, képzeljétek el, kiderül, hogy a kislány egy robot. A kislány egy robot, mégpedig annak a robotnak a prototípusa, amit ez a mérnök és a kislány anyja még évekkel ezelőtt fejlesztettek, és az anyja egyedül befejeztek. Valójában az ő alkotása. És bonyolódnak a dolgok, és történik egy baleset. A kislány, amikor megtudja magáról, hogy ő egy robot, teljesen ki akar, és az anyja utána megy, és a kislány fölfutott egy hegyre, egy ilyen sziklás részre, és ott megpróbálja meggyőzni az anyja, a lányát, tehát ugye a robotot, hogy lazíts, minden rendben van, és így dulakodással kerül sor, és a lány meglöki az anyját, és az anya leesik a szikláról, és meghal. Oké, de volt abban szándék is, tehát volt ott indulat, de inkább baleset volt. Tehát én nem is értettem, hogy. És gyakorlatilag a robotika szabálya szerint egy ilyen hibás robotot meg kell semmisíteni. És hát jönnek a cégtől, hogy évet ki kell kapcsolni. És hát mondja a pasi, hogy majd ő. És nem teszi meg rögtön, még napokig, hetekig együtt van a lánya, sétálnak, beszélgetnek. A lány bocsánatot kért, érti, hogy mit tett. És mondta, hogy hát nem, ő ezt nem akarta, és ő nem fog többet ilyen tenni. És gyakorlatilag minden robotba be van programozva egy ilyen önmegsemmisítő rendszer. Ha egy bizonyos mondatot kimondasz, akkor ez életbelépés kikapcsol végül. És a mondat így néz ki, hogy Éva, mit látsz, ha lemondod a szemedet. És a pasi kimondta. Szerintem Péter erről beszélt. Ha Isten el tudna minket dobni, hibáztam. Vagy mert nem működünk elég jól. Az bizony elvendés a dicsőségében. Nem is kicsit. És tudod, arra gondoltam, hogy a történetnek a végét néztem, hogy csillé, ez így lesz. Az apa meg fogja menteni a lányát. Minden állam megment. És Isten megmentett volna minket. Minden állam. És pont ez történik. Minden állatot kapott. Mindent. Újra csinálta az egészet. Hogy mi jelenség. És úgy tűnik, hogy bátorság kell hozzá, hogy ezt az ember hirdesse. Az evangélium annyira jó hír, annyira dicsőséges, annyira szélsőséges, hogy az emberi elme, az emberi szív alig tudja befogadni. Le akarja valahogy tompítani, kezelhetővé tenni. És az érzésem, hogy a Péter talált egy verset ehhez, ami ideig el megosztott benne.
Ezt már említettem. Efézus 1, 13, 14. Ugye ez mondja a teljes evangéliumot, Én az a végéről a lényeg, de az elejétől olvasnám, hogy ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívők életetek, miután hallottuk a megmenekülés hírét és elhittük, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szent Szellemmel, ezt mondtette, örökségünk zálogával, ami egy vissza nem járó előleg, és itt fejezi be a mondatot, tehát erre egy igei garancia van, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Tehát ezt ő maga mondja, hogy ez a megváltás, ez az ő dicsőségének a magasztalására van.
Ámen. Ámen. Menjen, Atyák, csak kérjük téged, hogy add nekünk a bátorságot, hogy úgy hirdessük az evangélium titkát, ahogyan azt kell, hogy úgy őrizzük azt, hogy úgy éljünk mi magunk vele, ahogyan azt te adtad, ahogyan az benned megvalósult. És ha esetleg még nem is tudod pontosan, hogy mi ez, ha ez az első anyag, amit hallasz, ha most vagy itt először, akkor csak tudd, hogy Jézus Krisztus a saját életét adta azért, hogy a tiédnek soha ne kelljen elvesznie. Inkább ő halt meg, hogy mi élhessünk. Inkább újra kezdett minden, hogy ebben az új kezdetben soha senkinek ne kelljen meghalnia. És ahhoz, hogy ez a tiéd legyen, csak el kell fogadnod. Csak mondd, hogy elfogadlak Jézus útra megváltóval. Adj nekem örök életet. Adj nekem örök életet. Bocsáss meg a bűneimet. Taníts, nevelj. Javíts ki engem. És hadd legyek örökre veled. Te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében.